Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Máté evangéliumának 22. részében a 34. versszakkal kezdődő és a rész végéig tartó szakaszban, amelyet ülve hallgassatok meg. Máté evangéliumának 22. részében a 34. versszakkal kezdődő szakasz így szól. A farizeusok pedig hallották, hogy a szadduceusokat elnémította, egybegyűltek, és megkérdezték őt közülük egy törvénytudó, kísértve őt, és mondta, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Mikor pedig a farizeusok összegyülekeztek, kérdezi őket Jézus. Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondták neki, a Dávidé. Mondta nekik, miképpen hívja tehát őt Dávid lélekben urának? Ezt mondván, mondta az Úr, az én uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg len vetem a te ellenségeidet, a te lábaid alá zsámolyul. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon a fia? És senki egy szót sem felelhetett neki, sem pedig nem meri őt e naptól fogva többé senki megkérdezni. Talán ez a szakasz, ami most előttünk áll, mindannyiunk számára ismerős, vagy ha nem is emlékeztünk esetlegesen a Szentírásból erre a szakaszra, egyébként nagyon sok helyen megtalálható ez, hiszen a nagy parancsolat kérdése mind Márknál, mind Lukácsnál feljegyzésre került, és most Máté evangéliumából olvashatjuk, úgyhogy lehet, hogy egy picit másként is emlékezhetünk arra, ami ezzel a kérdéssel kapcsolatos. Vagy eleve foglalkoztat bennünket az a kérdés, hogy mi az, amit nekünk igazából be kellene tartanunk, mi az, amit igazából vagy etikai szempontok szerint, vagy egyáltalán gondolatban be kellene tartanunk ahhoz, hogy nyugodt lélekkel tudjuk élni az életünket, vagy úgy, hogy annak a normának, amit mi magunk számára megfogalmaztunk, megfelelünk, vagy ha foglalkoztat bennünket ez a kérdés, hogy van-e örökkévalóság, van-e Isten, akkor ha létezne, ha van ő, akkor vele is el tudjunk számolni, vele is békességre tudjunk jutni. Az a közeg, amelyben elhangzik Jézusnak ez az érdekes fejtegetése, abban a közegben nem véletlenül kérdezik meg tőle, hogy mi a legnagyobb parancsolat. Hiszen összeszámolták, hogy a mózesi rendelkezésben 613 parancsolat van, és ebből mindig szerettek volna valamiféle eszenciát összeszedni, vagy valami eszenciát átadni a hallgatóságnak, mert ezt is két felé osztották, a törvény ismerőiből volt 248 olyan rendelkezés, amit parancsnak gondoltak, és 365 dolog pedig, ami tilalom. Hogy lehet ebből valamiféle eszenciát átadni? Érdekes itt megfigyelni az előzményeket, a szadduceusok azzal mennek Jézushoz, hogy hogyan is lesz majd az örökké valóságban, amikor is, ők ugyanis nem hittek az örökké valóságban, hogy lesz az, amikor is majd az embernek, akinek több felesége van, akkor vajon kinek lesz a férje, felesége odaállt az örökké valóságba, azaz olyan dolgokkal akarják Jézust sarokba szorítani, amelyek bennünket izgatnak, bennünket érdekelnek ezen a földön, és ezt az összefüggést szeretnénk átültetni az örökké valóságba, és úgy gondoljuk, hogy ha itt valami furcsán működik, vagy nem jól, akkor az biztos az örökké valóságban sem lesz helyi értékének megfelelő, vagy az egészen nem is érdemes foglalkozni. És akkor hívja fel Jézus a figyelmüket, hogy tévelyektek, hiszen az örökké valóság nem a házasságról, az emberi kapcsolatokról szól, hanem arról szól, hogy találkozhatom azzal az örökké való Istennel, akivel a kapcsolatot itt ezen a földön kezdtem el. És nem ezek lesznek a legfőbb kérdések, hogyha valaki elvált, vagy valakinek új kapcsolati rendszere van, akkor vajon ki lesz majd az igazi kapcsolata odafönt. És miután ezt ilyen jól megfeleli a farizeusok szerint Jézus, fordulnak hozzá egy másik kérdéssel, amely kérdésről azt gondolják, hogy most megfogtuk ezt a vándor prédikátort. Hiszen ha van 613 rendelkezése Mózesnek, hogy lehet ebből átadni azt, ami a legfontosabb? Emlékszem, sok esetben gyerekekkel is eljátszadoztam azon, de felnőttekkel beszélgetvén is eljátszottam azzal, vagy így beszélgetési szinten megkérdeztem, melyik a legnagyobb bűn a világon. És izgalmas lenne most végig mennünk, így a padokban, ülőkön, és megbeszélni azt, hogy mit tartunk mi legnagyobb bűnnek, mert hisz, ha tudjuk, hogy mi a legnagyobb bűn, akkor azzal is tisztában vagyunk, hogy melyik az a legnagyobb parancsolat, amely ellen, ha vét az ember, akkor nincsen bocsánat. De tudjuk jól, hogy a kriminális dolgokban, kriminalisztikában lehet tudni azt, hogyha valaki gyermekbántalmazásért kerül a börtönbe, akkor Isten óvja őt. Mert a bűnözők között is ezért igen nagy, hogy is fogalmazzam, rosszban lesz része, mert aki gyermekekre emeli kezét, azt kiveti magából a bűnözők társadalma is. Akkor lehet, hogy ez lenne a legnagyobb bűn a világon, ami ellen, ha vét az ember, akkor mind a társadalom kitaszítottságával kell szembesülni, mint pedig Isten ítéletével. Annál is inkább így van ez, mert maga Jézus is beszél arról, hogy ha valaki megbotránkoztat egyet, e gyermekek közül jobb neki, ha malomkövet kötnek az ő nyakába, és bevetik a tengerbe, mert különös szeretettel viszonyul a megváltó a gyermekekhez, és inkább arról szól talán ez a gondolata, hogy aki visszaél mások hiszékenységével, naívságával, az jobb dolog, ha elbújik, és jobb dolog, hogyha inkább kivonja magát a forgalomból, mert hisz Isten haragjával kell számolni. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor arra bátorítanánk valakit, hogy önön kezével vessen véget az életének, hanem pusztán arra akarja felhívni a figyelmet Jézus, hogy mindez egy olyan dolog, amit nem néz jó szemmel az örökké való. Jézus erre a parancsolatra nagyon érdekes módon válaszol. Lehet, hogy sokan azt várták, hogy azt fogja mondani mind elve, hogy aki engem követ, az majd megtapasztalhatja, megértheti, hogy mi az, amit jó dolog betartani, mi az, amit érdemes követni, és a magunk életében zsinórmértékként, vezetőként, esthajnaknál csillagként követni. De nem ezt mondja Jézus, hanem összekapcsol két dolgot, összekapcsol két olyan dolgot, ami nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, ami nélkül lehetetlen Istennel kapcsolatba kerülni. Az egyik az első parancsolat, amelyet olyan hosszan taglal a Szentírás. Ugye az ifjakkal is átvettük már a 10 parancsolatot, és megtanultuk, hogy két kőtáblán találhatóak ezek a parancsolatok, és az egyik táblán az örökkévaló Istennel kapcsolatos dolgokat taglalja a törvény. A másik táblán pedig emberi viszonyainkra ad követendő példát. Ugye mindig megy a vita, hogy egyik felfogás szerint az egyik táblán csak 4 parancsolat van, a másikon 6, van, aki pedig úgy gondolja, hogy egyforma parancsolatok vannak egyik és másik táblán, hiszen a tiszteld atyádat és anyádat, azt a parancsolatot sok felfogás odaemeli az isteni dolgokkal kapcsolatos parancsolatok közé, és ezért 5 van az egyiken, és 5 a másikon. És talán ezt a gondolatot, ezt a gondolkodást folytatja Jézus. 2 dolog az, amire fel szeretné hívni a figyelmet. Az egyik az Isten iránt érzett tisztelet. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. A második pedig hasonlatos ehhez. De először nézzük meg az első parancsolatot. Mit jelent Istent teljes szívből, teljes lélekből és teljes elméből szeretni? Olvastam valahol, hogy egy koldust egyszer megmentett, meggyógyított, valószínűleg a krisztusi példázatok ihlették az írót, meggyógyított valaki, és onnantól kezdve teljesen egészségesen élhette az életét, igen ám, de elvették tőle azt az eszközt, amivel az ő megélhetése, megélhetősége, hogy szokták mondani, biztosítva volt. Mert ki tudott ülni az út szélére, ki tudta írni egy kis táblára, hogy ez és ez a betegségem, induljatok meg ezen, és adakozzatok, és azzal, hogy innentől kezdve ezt már nem tudja kiírni, innentől kezdve a mankó, amivel járhatott, amivel az életét berendezhette, úgy érzi, úgy érezhette, hogy kirúgatott az ő hóna alól. Nem járunk-e sokszor így? Isten meggyógyít, fölkínál valami újabb élet lehetőséget, egy új perspektívát nyit meg előttünk, de azzal ülni kellene. És mi olyan jól megszoktuk az előző életünket, már mindenre van reflexiónk, már tudjuk, hogy ha ez és ez történik velünk, akkor így és így fogunk reflektálni erre. Hogyha egy másik élethelyzet lesz, akkor már megvan a jól begyakorolt módszerünk arra, hogy hogyan viszonyuljunk ahhoz a másik helyzethez. Egyszer egy beteget vittem el egy ismerős pszichiáterhez, aki azt mondta neki, hogy önnek van problémája, de 2 részből áll a maga betegsége. Az egyik az valóban probléma, viszont maga elég intelligens ahhoz, mondta az orvos, hogy nyakon tudja csípni azt, ami ehhez csak egy felvett betegség, azaz maga eszközként akarja betegségét használni, és ezzel próbál az emberi rend között elkövetkezni, és ezt nyakon tudnánk csípni. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, minden erődből. Vajon, hogy is van ez? Ha mindenemet oda kellene adnom Istennek, ha nyitott könyv az életem, ha ő belelát az én lelkem legmélyébe, a gondolataimba, az erőmmel is tisztában van, akkor nem lehet többet hozzá könyörögni, nem lehet hozzá többet úgy viszonyulni, hogy mindig is rántson ki abból a nehézségből, amiben vagyok. Vagy azzal, hogy kitárta előttem az ő nagyszerűségét, ehhez mérten felrázott abból a testvetségből, amiben vagyok, voltam. Akkor innentől kezdve új távlatok nyílnak meg előttem. Tudsz ezzel élni? És ha ebből az összefüggésből vizsgáljuk ezt a történetet, vajon azt a választ kapta a hallgatóság, amit hallani szeretett volna? Jézus nem áll meg itt, hanem tovább megy. Mert nem elég az, hogy erre rátapint. Neked lehetőséged van egy olyan minőségű életet élni, amely nem a nyavajgás élete tovább, hanem neked lehetőséged van egy szárnyaló boldog életre, hiszen az örökkévaló Urat szereted teljes szívedből, teljes lélekből és teljes elméből. Nincs már olyan gondolatod, ami megkérdőjelezné azt, hogy ő van. És tovább megy Jézus. A másik pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Annyi prédikáció hangzott már el erről, nem is szeretnék sokáig elidőzni ennél, mert hisz ez egy kényesebb kérdés, hogy ki is az én fele barátom, és az ember gondolatban egy kis jegyzetet készít, fölírja rá ezt, fölírja rá azt, ez fele barát, az nem fele barát, azt már Isten sem gondolja, hogy nekem őt szeretnem kellene, és persze hát nem viszonyulunk mindenkihez ugyanúgy, de egy biztos, hogy akivel kapcsolatunk van ezen a földön, nem akarunk annak rosszat. El tudsz-e idáig jutni? Magamon is észreveszem néha, amikor olyan emberekkel találkozom, akiket, ha az emberem erősebb, akkor minimálisan a mágián szeretném látni. És az ember aztán megriad, hogy milyen gondolatai vannak. Megriad attól, hogy hát nem váltott engem meg az örökké való, hát miért kell nekem így néznem, gondolnom erre vagy arra. Nem lehetne úgy látnom, úgy néznem, hogy megváltásra szorul, hogy az Isten irgalmáért kiállt, hogy az én életem, az én kapcsolatom vele nem segíthetné-e őt abban, hogy eljusson az első és legnagyobb parancsolatig, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a kettő nem működik külön-külön, csak együtt. Ez a legnehezebb ebben. Ez a legnehezebb abban a kérdésben, ami itt most előttünk áll. Olvastam ezt is valahol, hogy azt gondolnák az emberek, vagy azt gondolna egy lelkész is, hogyha nincs ideje készülni, akkor csak a szeretetről kell prédikálni. Az olyan egyszerű. Hiszen annyi ige van a Bibliában a szeretetről, és ha az ember csak azokat fölolvassa, vagy elmondogatja, akkor nem is kell igazából készülnie a szolgálatára. A legnehezebb dolog erről beszélni. Hogyan lehetne emészthetővé, kézzelfoghatóvá tenni azt, hogy két igen fontos parancsolata van az Úrnak, és ez egyikből táplálkozik a másik, és a másikból az egyik, hiszen nem működhet egymás ellenében, egymás nélkül ez a két parancsolat. Nagyon érdekes, hogy a mostani igék kiírója nem áll meg ennél a kérdésnél, hiszen elég ezt is megemészteni, hanem tovább megy. És itt Máténál Jézus, ha már ennyit foglalkozott ezzel a kérdéssel, akkor ő is elkezd kérdezni. Miképpen vélekedtek ti Krisztusról? Kinek a fia? És elkezdtem gondolkozni ezen, hogy ez csak az ottani szituációnak egy kértése, vagy pedig egy olyan általános kérdés, amit nem lehet megúszni, hogyha a nagy parancsolatot firtatom, és a nagy parancsolatok között kutakodom. Kicsoda? Neked Krisztus. Ki ő? Annyiféle megközelítése van Krisztusnak, annyiféle megközelítése van a megváltónak, és ahhoz képest szoktuk őt vizsgálni, hogy mik azok a dogmatikai tézisek, amelyeket megtanultunk konfirmációra készülve, mik azok a hitigazságok, amelyeket tudunk, és hát halljuk egyik irányzatból, másik irányzatból, és lélekben lehet, hogy sok esetben legyintünk is, mert arra gondolunk, hogy ezek nem is olyan fontos kérdések. De itt, hogy ezzel kell foglalkozni a törvény, a parancsolatok eszenciája után, mégis arra kell gondolnunk, vagy én legalábbis erre gondolok, hogy ez nem egy véletlen szerkesztése Máténak. Ha már túljutsz azon, hogy mi is a legfontosabb iránytűje az életednek, akkor nem úszhatod meg ezt a kérdést. Kicsoda? Neked Krisztus. Annál is inkább fontos ez a kérdés, hiszen maga a megváltó kérdezi. És ha abból indulunk ki, hogy mindez azért iratott le, hogy mi tanuljunk belőle, akkor nekünk ugyanúgy fölteszi ezt a kérdést, kicsoda? Neked Krisztus. Mit tudsz róla mondani? Ki ő? Ki az, aki a te számodra a két fontos parancsolatról szólt, megfogalmazza frappáns módon mindazt, ami a te életedre nézve fontos és zsinór mértéke lehet, de neked kicsoda ő? Kinek a fia? Egy földi értelemben vett olyan követnivaló ember, akire jó rátekinteni, akire jó olyan módon nézni, hogy hát volt egy híres ember, aki olyan tökéletes volt, és olyan jó dolog vele foglalkozni. Kicsoda Krisztus? Hogyan mondhatja azt Dávid, hogy mondtam az én uramnak? Ha Dávid leszármazottja, ez alatt azt érti Jézus, ha emberi összefüggésekben kell Krisztusról gondolkodni, akkor hogyan lehet ő benne gondolkodni? Egy dávidi leszármazott, egy egyszerű ember, egy tökéletes ember ő? Kicsoda neked Krisztus? Kicsoda az, akinek érdemes elhinni, hogy két igen fontos parancsolat van, amely az ember életében zsinór mérték lehet? Kicsoda az, aki betolakszik a te életedbe? Kicsoda az, aki szeretné felborítani a te gondolkodásodat? Kicsoda az, aki a szeretetre fölhívja a figyelmedet. Van egy én korombeli amerikai újságíró, akinek egy gondolatát szeretném itt elolvasni nektek a gondolatmenetem végén. A következőt írja: az önuralom az izomhoz hasonlatos, ha arra kényszerülünk, hogy naponta sokszor használjuk az önuralmunkat, elfáradunk, és estére már nem lesz elegendő erőnk az önuralom megőrzéséhez. A szeretettel azonban pont fordítva van. Minél többet szeretünk, annál több szeretetre vagyunk képesek. Mi az, ami motiválja a te, az én életemet? Ha Krisztus maga a szeretet, ha Isten maga a szeretet, aki úgy szerette ezt a világot, tudjuk kívülről, hogy ő mindenét odaadott azért, hogy neked és nekem jobban menjen, akkor nekem csak önuralomra van szükségem, hogy fogamat szívva, fog vicsorgatva, összeszorítva az én fogaimat, valami törvényszerűséget beépítsek az életembe, és a végére úgy el fogok fáradni, hogy nem lesz már erőm az önuralomhoz sem. Vagy megpróbálom azt, amit Krisztus hozott erre a világra, szeretni, önmagát adni, megmutatni mindazt, hogy ki is az az Isten, aki elvárja tőled, tőlem azt, hogy minden lehetséges módon, erőddel, elméddel, lelkedből szeresd őt. Amen. A 144-es ének első versszakát énekeljük.